Úgy gondoltam, hogy egy pár sort, egy pár gondolatot elhozok nektek Ellen White-ról, mert felgyorsultak az események a világba, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon időszerű, hogy felébresszen minket. Nagy válság előtt állunk. Kitartó hitre van szükségünk, hogy szembeszálljunk e válságos idő kísértéseivel és próbáival, és teljesítsük kötelességünket. Azonban dicsőséges győzelmet arathatunk. Az ellenség egyetlen éber, imádkozó hívő keresztényt sem tud törve ejteni. Látszólagos formai hívő lehetsz, ezért hiába találnak majd, és elveszted az örök életet. Betarthatod némelyik bibliai rendelkezést, és kereszténynek tekinthetnek az emberek, de mégis elveszel, mert hiányoznak belőled a lényeges keresztény jellem tulajdonságok. A kegyelem, békesség és bűnbocsánat örökre megszűnik számodra, megmérnek a mérlegen, és hiába találnak. Jézus elmegy, és ezért többé soha se érheted el imáiddal és könyörgéseiddel. Senki se szolgálhat Istennek anélkül, hogy ne lázítaná maga ellen a gonosz angyalokat és a gonosz embereket. A gonosz angyalok nyomon követik mindazokat, akik igyekeznek csatlakozni Krisztus seregéhez, mert Sátán szeretné visszaszerezni azokat, akiket kiragadta karmaiból. Krisztus visszajövetele világunkban nem késik már sokáig. Ez legyen alaphangja minden üzenetünknek. Isten korlátozó lelke már most kezd visszavonulni a földről. Forgószerek, orkánok, viharok, tűzvészek, árvizek, tenger és szárazföldi szerencsétlenségek gyorsan következnek egymás után. Ha a függönyt félrehúzva felismerhetnénk Isten céljait és a büntető ítéleteket, amelyek világunkat sújtják, ha láthatnánk saját magatartásunkat, akkor félnénk és rettegnénk saját és embertársaink lelki üdvösségéért. Szívszaggató könyörgéseket küldenénk fel Istenhez, sírnánk a tornác és az oltár között, és megvallanánk lelki vakságunkat és visszaesésünket. Ha elhanyagoljuk a titkos imát és a szentírás tanulmányozását ma, holnap már lelkiismeretünk kevesebb tiltakozásával is megtehetjük. Az én felett aratott győzelem egyengeti az utat a magasztosabb és nemesebb győzelem felé. Minden győzelem egy elvetett mag az örök életre. Hited ne csökkenjen Isten ígéreteiben, ha nem látod vagy nem érzed azonnal a választ imáidra. Az ember téved, és ha bár kérései őszinte szívből származnak, nem mindig kér olyan dolgokat, amelyek javára szolgálnak, vagy dicsőítik Isten.
Köszönöm szépen. Juhász Mária testvéreket kérem. A vers olvasás. Erdély László, emberré válás titka. Emberséget fokmérője nem az, hogy téged hányan szeretnek szívből igazán. Emberi nagyságot se az előtted hajbókolók váltakozó számával summázd. Ha nagy akarsz lenni, ezt mondja Jézus, légy mindenkinek szolgálja. Ez a valódi nagyság titka. És ha szereted, ki gyűlölt téged, ekkor lett érett emberséged. Krisztus egész életében szolgált és szeretett. Nem érdem szerint mérte a mennyei kincseket. Azt nézte, mire van szüksége a gyötrődő életnek. Ha nagy akarsz lenni, tanulj meg szolgálni, szeretni, Jézus lábnyomában járni, lehajolni, felemelni, mást magad elé engedni, mert így fogsz igazán emberré válni. Ámen.
Köszönjük a szolgálatot, a számot, és Isten áldását kívánok.
Szeretettel viszont kívánom Isten áldását az egész gyülekezet részére. Olyan csodálatos az, hogy az ember, mikor átverekszi magát a városon, és olyan akadályokkal találja magát szembe, amire nem is számít, és akkor, amikor megérkezik a gyülekezetbe, akkor így le tudja tenni Isten lábához a terheit. És eszembe jutott, miközben jöttünk, és hogy Tiszaburán szolgálok jelenleg, szombatról szombatra. Tiszabura az nekem 5,5 óra hossza út, amíg oda elérek. Még egyetlen egyszer nem késtem. Ide csak 2 óra hossza az út, csak, de itt most sikerült. De legalább így van annyi apropom, hogy egy picit be tudok számolni erről a tiszaburai szolgálatról, ahonnan még egyszer sem késtem el. Tehát miről is van szó? 2 részletben szeretném megosztani veletek ezt a tapasztalatot, mert tudom, hogy ez most, hogy mondjam, fel fog villanyozni mindannyiunkat, és ráadásul én is elfelejtkezhetem még jobban erről a rosszul sikerült 2 óra hosszás útról. Hát először is hogyan kerültem itt Tiszaburára? Mivel ez egy természetfeletti dolog, egy Istentől jövő dolog, ezért erről örömmel számolok be nektek. Arról van szó, hogy képzeljétek el, hogy tulajdonképpen Szigetszentmiklóson, amikor most már a 1,5-2 évvel ezelőtt befejeztem a gyülekezet alapító munkát, akkor utána nem volt teljes állású életmentő szolgálatom, ezért vissza kellett mennem a világba dolgozni. És elmentem szállodai recepciósnak. Úgyhogy az utóbbi 1,5-2 évben Budán voltam ilyen nagyon szép kis szállodákban recepciós. Nagyon szerettem ezt a munkát, nem volt ezzel semmi gond, de persze nagyon hiányzott a teljes állású lélekmentő szolgálat, és Isten úgy gondolta, hogy ad nekem ebben most újra lehetőséget. És képzeljétek el, az történt, hogy van egy atyánk fia, aki Ausztriában él. Nagyon érdekes a történet, olyan, a vele való kapcsolatom olyan szempontból, hogy soha nem láttam őt. Én ezt a több mint 70 éves atyánk fiát még soha életemben nem láttam. Pszichiáterként dolgozott, Ausztriában él. Keresztségre készítettem az ő unokahúgát, aki ugye velem egyidős, 50 éves, meg az ő egyetemista fiát, és ő tőlük kapott, így a családjától kapott rólam olyan jó információkat, és így néha tartja velem a kapcsolatot, havonta, két havonta felszokott engem hívni, de amint említettem, személyesen mi nem futottunk össze soha, és akkor, de ő viszont ismeri nekem az Amerikában élő nagynénémet. Ugye mind a ketten már évtizedek óta élnek külföldön, megtalálták egymással a kapcsolatot, és képzeljétek el, hogy nekem ezzel az amerikai nénémmel semmiféle anyagi vonatkozású kapcsolatom nincs. Tehát az, hogy én esetleg vagy kölcsönkérjek tőle, akár a magam részére, vagy akár a misszióra, erről szó sem lehet. Volt, hogy már segített engem, de ez az anyagi természetű dolog, ez évek óta megszűnt közöttük. Ez azért olyan fontos, mert ez az atyánk fia, úgy hívják, hogy dr. Solyom Péter, a Péter felhívta a nénémet Amerikában, és valamilyen érdekes módon a jó atya felkente az ő száját, mert azt mondta el neki, hogy a Sanyit, mármint ugye, hogy engem ki kell venni ebből a szállodai recepciós munkából, vissza kell állítani őt a teljes állású lélekmentő szolgálatba. Én arra gondoltam, hogy tegyünk össze a Sanyinak egy havi fizetést, hogy ő tudjon újból dolgozni, és szóljál te is, biztos ismersz ott Amerikában más gazdag embereket, én is teszek bele, te is tegyél bele, meg szerezzél másokat is, tegyünk össze neki pénzt, de nekem van egy szívem csücske, az pedig nem más, mint a cigány misszió. Mert én itt élek Ausztriában 100 éve, szóval régóta, és én megtapasztaltam, mikor ide kijöttem Ausztriába, meg Németországba, hogy hiába voltam én orvos, én is megtapasztaltam, hogy mi a kiközösítettség, és én úgy gondolom, hogy Amerikában, Magyarországon az adventisták elhanyagolják a cigány missziót. Ezért gyűjtsünk a Sanynak, és tegyük neki lehetővé, hogy dolgozzon a cigány misszióban. Na most én erről mit sem tudtam, és arról sem tudtam, hogy a nénem azt mondta, igazad van Péter, rendben van, gyűjtsünk össze a Sanynak pénzt. Semmit nem tudtam erről az egészről. Az történt viszont, hogy ismeritek azt a fiatalembert, akit készítettem keresztségre, az egy cigány származású fiatalember, a Berci. Ide is többször eljött. ugye így látom, hogy bólogattok, igen, jó, tehát ő az a Berci, és akkor képzeljétek el, hogy panaszkodik nekem, ez még régebben volt, hogy Sanyi, megyek a gyülekezetekbe, ide is eljövök, máshova is elmegyek, de nem tudok magamnak párt találni. És ez nekem olyan rossz, hogy nincsen senki, aki igazából a társam lehetne. És akkor mondtam neki, hogy Berci, szerintem neked nem a magyarok között kéne társat találnod, hanem a romák között kéne társat találnod, csak hogy Budapesten nincsenek adventista romák. Azt kellene csinálni, mondom, én szolgáltam 2 évvel ezelőtt Szolnokon, és a szolnoki gyülekezetnek van egy roma missziója Tiszaburán. Na mondom, ha egyszer engem meghívnak úgy szolgálni Szolnokra, hogy mehetek Tiszaburára is, akkor leviszlek magammal, és keresünk neked asszonyt. És képzeljétek el, hogy tehát igazából, ha úgy akarnám összerakni időrendben a történetet, akkor először volt ez a Bercivel való beszélgetés, utána történt ez, hogy ez a Péter atyánk fia a tudtom nélkül beszélgetett a nénémmel, és aztán ezek után az következett, hogy a szolnoki gyülekezetből eljött a mi gyülekezetünkbe Ráckevére egy testvérnő, és megismert engem, én is pont ott voltam akkor, megismert engem, hogy jaj, te voltál 2 évvel ezelőtt minálunk Szolnokon szolgálni, emlékszem rád. Hát mondom, én nem emlékszem rád, de ha te Szolnokról jöttél, akkor szeretnék kérni tőled valamit. És akkor így elmeséltem neki azt, hogy van ez a fiatal ember, a Berci, és le kéne mennem Szolnokra szolgálni, de úgy, hogy délután meg hagyd mehessek Tiszaburára, és vinni akarom magammal ezt a fiatal embert. És akkor azt mondja, hogy jó, intézett neked szolgálatot. Hát arra gondoltam, hogy ami az én részem volt, én megtettem, ha lesz szolgálat, akkor megyünk, ha nem lesz szolgálat, akkor most mit tudok ennél többet tenni? Semmit. De képzeljétek el, eltelt egy hét, és kaptam a szolnoki lelkésztől, Sós Robitól, kaptam egy nagyon meleghangú baráti levelet, hogy kedves Sanyi, szeretettel várunk, gyere Szolnokra szolgálni, és magam foglak Tiszaburára átvinni kocsival. Na mondom, mindjárt hívtam is a Bercit. Van Tiszaburára lehetőségem menni? Jössz? Jövök, Sanyi, jövök. Na mondom, jó, rendben van, ez mind összejött, és akkor képzeljétek el, hogy ekkor hívott viszont fel engem ez a Péter Ausztriából. És akkor azt mondja, hogy kedves atyám, fia, mondja nekem, így szokott általában szólítani, beszéltem a nénéddel arról, hogy te összeteszünk neked pénzt, te hagyd ott ezt a munkát, menjél vissza a teljes állású életmentő munkába, de azt szeretném, hogy a romák között szolgálj. Hát mondom, ide hallgass, mondom, éppen most megyek Tiszaburára, mondom, azt meg tudom tenni, hogy megkérdezem a lelkészt, hogy ott esetleg szükség van-e a szolgálatomra. Szóval így mentem én le. Lementem, meg volt a szolnoki szolgálat, meg volt a tiszaburai szolgálat, tiszaburai szolgálat. Hát ott nem úgy megy el, mint mi nálunk, először is. Képzeljétek el, hogy jó, hát tulajdonképpen a kényszer szülte helyzetről van szó, mert hogy ugye várják a lelkészt, hogy a délelőtti szolgálat után érjen oda hozzájuk délutánra. Úgyhogy megvárják, míg 2 órára odaér a lelkész, addigra már meg van terítve az asztal. Úgyhogy 2 órától kezdődik egy közös ebéd, és utána, amikor már jó beettek, akkor 3 órától van az Isten tisztelet. Tehát ott minden másképp van egyébként, majd még mesélek még más is, hogy például egy Isten tisztelet ott lent közöttük, 2-3 óra hosszába telik, de a lényeg, hogy mikor véget ért így a szolgálatunk, akkor is így Biankámmal együtt csináltuk, és próbáltunk Bercinek egyébként, ha már megemlítettem, társat találni, na akkor rögtön nem sikerült, de még lehet, hogy ez össze fog jönni. És a lényeg, hogy megkérdeztem akkor így ezt a Sós Robit, a lelkészt, hogy hát nekem van egy ilyen lehetőségem, hogy külföldről tudnék kapni támogatást, és akkor így tudnék dolgozni a cigány misszióban, de itt mi a helyzet? Itt szükség van egyáltalán arra, hogy én az én segítségemre? És akkor a Robi azt mondja, jaj, Sanyi, de jó lenne, ha tudnál jönni, én nem tudok itt csinálni semmit, van 4 gyülekezetem, 70 kilométerre van Szolnoktól Tiszabura, örülök, hogyha életben tartom ezt a gyülekezetet, azzal, hogy egy hónapban egyszer vagy kétszer eljövök hozzájuk szolgálni. Hát mondom, jó, mondom, akkor én megmondom, hogy tudok jönni. Ezt képzeljétek el, hogy sikerült a dolog, és tulajdonképpen ott hagyhattam így a szállodai recepciós munkát, és akkor egy hónapja már, hogy elkezdtem ezt a tiszaburai munkát. Na most, akkor most még erről is röviden annyit hagy mondjak el. Tehát csodálatos, hogy semmi részem nem volt benne, egyszerűen úgymond belecsöppentem a munkába, de mibe csöppentem bele? Hát abban, hogy a gyülekezetben először is Tiszabura 3200 fő lakos. A 3200-ból 3000 a roma származású, 200 a magyar. Na most, a gyülekezetben természetesen csak romák vannak, és ez is két felé van esve, vannak a falubeliek, és vannak a cigánytelepiek. Úgyhogy amikor én először meghallottam ezt a hihetetlen dolgot, hogy egy cigány faluba vannak még cigánytelepiek, vagy egy magyar faluba van cigánytelep, az rendben van. De egy cigány faluba cigánytelep, azóta elneveztem a szolgálatot, mindig amikor búcsúzom otthonról, és megyek le hozzájuk péntek szombatra, meg két napra szoktam lemenni, akkor mindig mondom a családomnak, hogy megyek cigányországba. Mert hogy cigány faluba van cigánytelep, hát ez már cigányország. És a lényeg, hogy valóban egyébként sajnos ez a két, hogy mondjam, csoport, ez teljes mértékben egymástól arra azzal találkoztam, hogy el vannak távolodva egymástól, mert hogy az van, hogy az első, ez a májusi szolgálat, amikor még a Bercit is levittem, akkor még minden rendben volt, ott láttam nagyjából egy 20-25 embert, és akkor együtt voltak a telepiek is, meg együtt voltak a falubeliek is a gyülekezetben. Igen, ám, de azóta kaptak egy adra szállítmányt, és az adra szállítmányon nagyon összevesztek, hogy te, neked nem jár, nekem több jár, te egyáltalán miért jöttél ide be a gyülekezetbe? Te csak azért jöttél be, mert neked kellene az adrából valami, akarsz valamit kapni, szóval ment az adok, kapok, dúlok, fúlok, stb. Veszekedés, és akkor utána még egy lehetőséget kaptak, hogy 10 ember, illetve 10 gyereket tudtak vinni a Balaton-Lellei táborba. És a lényeg az, hogy a cigánytelepről való fiatalember, ő volt az, aki kijelölt 10 gyereket, de a telepről, a falubeliek közül meg egyet se. Úgyhogy emiatt is lett egy nagy balhé, hogy hát a falubeli gyerekek közül miért nem, miért csak onnan. Hát ugye a romáknak ezt az érzelmi túlfűtöttségét, ezt nem kell ugye, ez itt is sajnos nagyon-nagyon működik. Úgyhogy arra érkeztem meg, hogy a gyülekezetben ott van 3 ember, és még igazából nekik sincs kedve jönni a gyülekezetbe. Hát mondom, jó kis szolgálat lesz ez, mondom, ilyen nagy bajban legyen tulajdonképpen a feloszlás szélén áll ez a kis csoportosulás. Hát aztán így elkezdtem a munkát, péntekenként látogatok családról családra, megyek, és szívesen veszik azt, hogy meglátogatom őket, beszélgetek velük a Bibliáról, utána imádkozom velük együtt, és akkor képzeljétek el, hogy hétről hétre, ahogy ez így ment, Jóisten mindig úgy megáldott egy kis eredménnyel, itt is tudtam egy kis békességet, ott is tudtam egy kis békességet, és akkor egyszer csak, és akkor szombatonként egyre többen voltak a gyülekezetben, és végre két hete már az is megtörtént, hogy már mind a két csapatból ott voltak a gyülekezetben. És most pedig a terv az, hogy jövő hét pénteken kezdek egy evangelizációs sorozatot. Reméljük, hogy tényleg ez megvalósulhat. Képzeljétek el, már odáig eljutottam így a csoporttal, hogy kijelentették azt, hogy ez az evangelizációs sorozat. Ez igazából, ugye mondtam nekik, hogy ebbe benne lesz mind a 28 hitelvünk. Gyönyörű képekkel ki lesz vetítve, ugye ez az új kezdet sorozat, ti ezt ismeritek egyébként, a Mark Finley írta, gyönyörűen ki van vetítve, lehet szépen így elmondani ezt az egészet, és akkor azt mondták, hogy nagy önkritikusan, hogy az a véleményünk, hogy elsősorban nekünk lesz erre szükségünk, nem csak azoknak az embereknek, akiket szeretnénk meghívni. Úgyhogy remélem, hogy ez el fog indulni, ez a sorozat, péntekenként este lenne, és akkor, ja, és visszavedettem, mert már nem volt közöttük majdnem egy éve szombatiskola. És akkor én mondtam nekik, hogy ilyet nem csináltunk, hogy a Isten a szombatiskolában a közösséget áldja meg. Erre szükségünk van, és akkor úgy csináljuk most már, hogy 10:30-től kezdődik a szombatiskola, azt eltartom egészen úgy nagyjából délig, 12:45-ig, utána 1 óráig pihenünk, meg fel lehet készíteni az ebédet, 1-től 2-ig ebéd, és utána jön az Isten tisztelet. Szóval, ezt mondtam nektek már, hogy ezt elfogom azért, már tettem egy pár szóban említést, hogy 2-3 óra hosszú az Isten tisztelet, mert hogy igazából van egy asztal, az asztalt körülüljük, és mert kevesen vagyunk, ugyebár, ezért elkezdem mondani az igét, és beleszólnak. Beleszólnak, és mondják a maguk dolgait is az Isten tisztelet közben. Hát én nem szólok rájuk, hogy miért szólsz bele, testvér? Állítólag, hát nem állítólag, hanem mesélték nekem, hogy emlékeztek bizonyára az Ócsai Imire, a szegény lelkészre, a fiatalemberre, aki meghalt ott Szolnokon nemrégiben. És ő utána jött Sós Robi tulajdonképpen, és akkor mesélték, hogy az Ócsai Imi, amikor ott szolgált közöttük, és beleszóltak az ige hirdetésébe, az úgy rájuk kiabált, hogy csak na, még mindig erre emlékeztek, hogy az hogy rájuk kiabált. Hát én nem kiabáltam rá, csak mondtam, hogy gondoltam, hogy jó van, akkor hogy mondja. Aztán a másik is beleszólt, meg a harmadik is, akkor már én is kértem lehetőséget, hogy én is szeretnék hozzászólni. Úgyhogy mire jött a záró ének, az egy olyan 2-3 óra hossza volt, de tulajdonképpen ezt így mindezzel együtt is, azt kell, hogy mondjam, hogy mind a szombatiskola, mind az igehirdetés azért áldásos és azért építő, mert valóban azt lehet érezni, hogy fejlődünk ismeretben, fejlődünk hitben, fejlődünk bizalomban, úgy ott egymás iránt. Tehát így szerettem volna így ezt, hogy most mi van velem, és hogy hogyan zajlik így a romák között ez a misszió, reméljük, hogy megerősödhet. Tulajdonképpen még annyit hagy mondjak, hogy 7 hónapos lesz nagyjából majd ez az új kezdet sorozat. Tehát ez 25-26 részből áll, és ugye egy hónapban van 4 péntek, tehát akkor gondolhatjátok, hogy 6x4, 24, olyan 6-7 hónap alatt be fogom tudni fejezni. Előtte is ugye, mert idáig is ezt csináltam, közben is, meg utána is látogatok, hát reméljük, hogy ezeknek meg lesz így a gyümölcse. És most pedig szeretném így átadni akkor a szót, most Biankámnak, mert a mai üzenetünket, a mai igehirdetésünket ő fogja kezdeni. Igen, tessék! És a Bercivel az van, hogy fogom vinni őt magammal, ide Tiszabudára, és akkor továbbra is. Most már mondták a tiszaburaiak is egyébként, hogy hozhatom újra a fiatalembert, mert már van egy gondolatuk, hogy ki lenne az, akit beszeretnének neki mutatni. Úgyhogy Berci is alakulóban van.
Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és mindenkit szeretettel köszöntök, és engem is nagyon felvillanyozott, amit apukám elmondott, és most már minden feszültség lement rólam, és remélem, hogy áldásos lesz ez a délelőtti Isten tiszteletünk továbbra is. És a mai prédikációmnak a címe az az, hogy tudunk-e világosság lenni az elnyomó sötétség ellenére? Ugye Isten a világunkat megteremtette tökéletesre és csodálatosra. Azonban a Sátán okozta bűn miatt ez mind elromlott. És mindannyian ezt érzékelhetjük is a mindennapjainkban. A betegségektől kezdve a háborúkig minden rossz bejött a földünkre. Azonban Krisztus megígérte azt, hogy ő el fog jönni, és mindent visszaállít a második visszajövetele után a helyére. Addig is Isten elküldte az ő fiát Jézust, aki az ő áldozatán keresztül lehetőséget ad mindannyiunk számára arra, hogy csak is Krisztus által felül tudjunk kerekedni a bűnön, és átalakuljon a jellemünk. Azonban mindannyiunknak vannak próbáik az életünkben. Jönnek a nehézségek folyamatosan. És sajnos sokszor azt érzékeljük, hogy Isten nem véd meg bennünket a sok rossz dologtól, és elkezdjük helytelenül Istent okolni a rossz dolgokért az életünkben. De ezt nagyon sok ember rosszul teszi, ugyanis a bűnért Sátán a felelős, így Istent nem is lehet okolni a bűnért, hiszen a létezéséért nem ő a felelős. És mindig, amikor jön egy próba az életünkben, akkor ugye elkezdünk vívódni magunkkal a lelkünkben. És sokszor nem engedjük azt, hogy Krisztus felemeljen bennünket, hanem elcsüggedünk. Pedig soha nem szabadna megengedjük azt, hogy a csüggedés erőt vegyen rajtunk. És egy olyan fiú történetét szeretném elmondani a mai reggelen nektek, aki nem engedte azt, hogy a csüggedés erőt vegyen rajta, hanem csak is Krisztusra koncentrált, és engedte azt, hogy Krisztus felemelje őt. Ez a fiatalembert úgy hívják, hogy Michael Boyum, és 1976-ban született Amerikában. Két testvére volt, és a szüleivel nyugodtan éltek egy szép házban, és mindannyian istenhívők voltak. Michael 18 éves lett, amikor beleszeretett egy lányba, és nagyon boldogan elkezdtek együtt lenni, mint egy pár. Azonban a boldogságunk nem tartott olyan sokáig, mert Michael-t 22 évesen leukémiával diagnosztizálták. És onnantól kezdve a fiúnak az otthona a kórház lett. És mindenki nagyon el volt körülötte csüggedve, csak sötétség vette őt körül, de ő akkor is megmaradt Krisztusban, és világítani akart. El akarta mondani mindenkinek azt, hogy bár beteg, amit Sátán miatt van, de Isten akkor is mindig mellette van, és felemeli őt. És az ő történetében az érintett meg a legjobban, hogy minden alkalommal, amikor lehetőséget talált arra, hogy megoszta másokkal Istennek az üzenetét, akkor ő lépett, és mindig bizonyságot tett Istenről. Volt olyan, hogy a kórházban volt, és átment más betegekhez, Istenről beszélt nekik, a Bibliából olvasott nekik, és vigaszt nyújtott másoknak. Azt a feltétel nélküli szeretetet és vigaszt, amit ő Krisztustól kapott, mindenkinek tovább akarta adni, akinek csak tudta. Egyik alkalommal a kórházban találkozott egy fiatal asszonnyal, akinek az 5 éves kislánya nagyon súlyos állapotban volt, és a fiatal anyuka ott sírt és imádkozott Istenhez, hogy mentse meg a lánya életét. És Michael odament hozzá, és az igéből támaszt tudott nyújtani ennek a fiatalasszonynak, és reményt adott neki, és aztán együtt imádkozott is vele, és aztán elkezdtek beszélgetni, és rájött arra, hogy a fiatalasszonynak el kellett adnia a kocsiját a sok kórházi költség miatt, és ezért minden nap a busszal ingázik a kórház és az otthona között. És Michaelnek volt egy öreg autója, amit nem használt, És rögtön felajánlotta, és aztán oda is adta a fiatal anyukájának, hogy azzal menjen a kislányához a kórházba. Tehát Michael világított, és azt a tervet, amit Isten neki szánt, azt ő betöltötte szeretettel, türelemmel és odaadással. Azonban elérkezett az az idő is, amikor próbák jöttek az életében, és sokszor volt olyan, hogy nagyon elcsüggett, de akkor mindig észrevette azt, hogy Isten oda küldött mellé egy embert, vagy a párját, vagy az anyukáját, akik vigaszt tudtak neki nyújtani. És Isten azt is megadta Michaelnek, hogy oltárhoz állhasson a betegsége ellenére, és elvegye azt a fiatal lányt, akibe beleszeretett. Nagyon hálás volt ezért Istennek. Azonban az esküvő után 6 héttel Michael 23 évesen 1999-ben meghalt. Mindenkinek nagyon-nagyon fájt a gyász, de tudták azt, hogy Sátán okozta mindezt, de mindennek ellenére Isten, amíg élt Michael, fel tudta emelni, és szánt neki egy hatalmas tervet, ami az volt, hogy világítson Krisztus üzenetével. És Michael ezt a tervet betöltötte. És a szülei azt mondták, ami engem nagyon megérintett, hogy ők azért hálásak Istennek, hogy ezt a 23 évet megkaphatták vele.
Bocsánat, nem tudom, hogy miért. Nem kell köszönöm, csak mert én láttam ezt a filmet, és ami, ahogy mondtam is, készült erről egy fiú, erről a fiú életéről. Erről a fiú életéről egy film, és az volt a nagy dolog, hogy az miután meghalt, az anyukája, amíg Michael élt, amikor kicsi volt Michael, akkor minthogyha valaki belerakta volna azt a gondolatot a fejébe, hogy az ő fiáról egyszer egy film fog készülni, ami milliókhoz el fog jutni, és Isten terve ez. De az asszony nem értette, hogy miért is van ez a gondolat a fejébe, és elkezdett vele nem foglalkozni. És aztán, amikor a fiai gimnazisták lettek, akkor ez a gondolat megint a fejébe ment, de még akkor sem értette. És amikor a fia meghalt, akkor megint Isten eszébe juttatta ezt a gondolatot, és megértette azt, hogy a fia életéről kell csinálni egy filmet. És felhívta rögtön egy filmkészítő barátját, sírva a telefonon, és elmondta neki, hogy a fiam életéről csinálnunk kell egy filmet. És ezt a filmet valóban megcsinálták, és milliókhoz valóban eljutott, és nagyon sok ember sötét életében világosságot adott ez a film, és Michael élete, és ahogyan az enyémben is az volt az ő története, és nagyon nagyon megérintő az egész filmben az, hogy ennek a fiatalembernek milyen szoros Krisztus központú élet, szoros kapcsolata volt Krisztussal, és ezáltal volt egy Krisztus központú élete. És ezáltal tudott mindenkinek világosságot adni. És az a kérdésem pedig mindannyiunkhoz, hogy mi tudunk-e ilyen világosság lenni más emberek életében? Akár a munkahelyünkön, akár az iskolában, akár bárhol, akár a buszon is. Tudunk-e világítani és világosságot adni másoknak Krisztus üzenetével, hogyha ő késztet bennünket? És nem kell félnünk attól, hogy átadjuk másoknak Krisztus üzenetét, mert az Úr mindig gondoskodik arról, hogy a szavakat a szánkra adja, a Szentlélek vezetése által. És egy igeverset szeretnék felolvasni, első Péter levele, Péter első levele, második fejezet, 9. verse így szól. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonokul kiválasztott név vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát Michael életében is láthattuk azt, hogy az elnyomó sötétség ellenére ő világított, és világosságot adott tovább mindenkinek. És mit mond itt az igevers? Hogy annak dicsőségét hirdessétek. Azonban mit kell hirdetnünk? Felmerül bennünk a kérdés. És szeretném, hogyha megnyitnánk a Bibliánkat Jelenések könyve 18. fejezeténél. Jelenések 18. fejezete első 4 verse. Így szól. És ezek után látték más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállta teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja, fussatok ki belőle én népen, hogy ne legyetek részesei az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaikból. Ezt kell hirdetnünk mindannyiunknak. Fussatok ki belőle én népem. Erre van szüksége minden embernek. Fussatok ki a bűnből. Vegyétek le a bűnös jellemeiteket, és fussatok oda Krisztushoz. Ne vegyétek fel a fenevad bélyegét, ami a vasárnap törvény, hanem menjetek oda Krisztushoz, és engedjétek meg neki, hogy megpecsételjen titeket, ami a Krisztus pecsétjével, ami pedig a szombat. És hogyha így odafutunk Krisztushoz, akkor ő leveszi rólunk minden bűnös jellemünket, átformál bennünket, és képessé tesz bennünket arra, hogy világítsunk az ő üzenetével. Minden embernek arra van szüksége, hogy az összezavarodottságból ki tudjon szakadni, ami a sátán okozta bűn miatt a világunkban van. És hogyha ki tudnak belőle szakadni, és Krisztushoz fordulnak, akkor új emberek lesznek. És az utolsó napokban, és az utolsó időkben, amikben élünk, hirdetjük ezt az igét, azonban nagyon sok ember el fog csüggedni. Meg fognak ijedni, mert nem tetszik nekik az, amit hallanak, nem olyan kellemes a fülüknek az, amit a prédikátor a szószékről mond, és ezért inkább elferdítik az igazságot, és nem lesznek Krisztusnak hűséges tanítványai. Szeretném, hogyha 2 Timóteus 4. fejezetéhez odalapoznánk, és megnéznénk azt, hogy milyen Pál apostol írásából megnéznénk azt, és igazából, hogy milyen Isten szerint egy olyan ember, aki hűséges, és kiáll Krisztus igazsága mellett. Tehát 2 Timóteus 4. fejezete 2-től az 5. versekig. Így mondja Pál apostol: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj az evangélista munkáját, cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Isten arra hívott el mindannyiunkat, hogy betöltsük a szolgálatot, és hogy az evangélista munkáját cselekedjük. És nem véletlenül hívott el minket erre Isten. Neki egy célja van. Célja van mindannyiunkkal. Mégpedig az, hogy amikor visszajön, akkor el tudjon minket is vinni az ő országába, ahol már nem lesz bűn, és ami tökéletes lesz, és vele együtt élhetünk majd. De nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy ne csüggedjünk el, és hogy a körülöttünk lévő elnyomó sötétségben is világítsunk Krisztus üzenetével. És hogyha továbbolvassuk 2 Timóteus, amit megnyitottunk, Pál apostol írását, a 6. verstől a 8-ig, akkor meglátjuk azt, hogy miért is hívott el minket Krisztus erre a munkára. Azt mondja Pál apostol: mert én immár megáldoztatom, és az én elkötelezésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, ama napon az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Testvéreim, várjátok velem együtt Krisztusnak a megjelenését. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Péter második levelének első fejezet 12. versével szeretném folytatni az ige szolgálatot. Péter második levele első fejezet 12. verse így szól: ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelen való igazságban szilárdak vagytok. Tulajdonképpen ez az ige vers, ez olyan kettős. Ezzel le lehet zárni azt, amit Bianca eddig mondott nekünk, ugye, mert Péter azt mondja, hogy emlékeztetni foglak titeket. Amit Bianca az előbb elmondott nekünk, az mind arra emlékeztetett minket, hogy maradjunk szilárdak, és hogy hogyan maradjunk szilárdak az Istenbe vetett bizalmunkban, és az Istenbe vetett hitünkben. Ugyanakkor ez az ige vers, ez segít minket tovább is lépni innen, mert ugye, az apostol arról beszél, hogy én tudom azt, hogy a közöttünk jelen való igazságban szilárdak vagytok. Ezért én azzal szeretném folytatni, hogy vajon mit ért az apostol az alatt, hogy a közöttünk jelen való igazság. Na most innen szeretnék tovább lépni, de mielőtt ezt megtenném, ezért én szeretnék kérdezni tőletek valamit. Amint említettem, a tiszabürei szolgálat által én egy ilyen 2-3 óra hosszás ige hirdetésében most már igen edzett vagyok, de nem biztos, hogy ezzel ti is így vagytok. Ezért szeretném udvariasan megkérdezni, hogy most, hogy már 1/4 van, lassan, ezért pár perc hiány, ezért mit szeretnétek? Az, hogy itt most lezárjuk ezt az ige hirdetést, és én majd mondjam el a közösebb éd után, amit szerettem volna még Isten üzeneteként megosztani veletek, vagy pedig lenne még mondjuk egy olyan 25 percetek arra, hogy befejezem az ige hirdetést. Szeretném felkínálni a gyülekezet részére, hogy hogyan érzitek magatokat, inkább szünetelni szeretnétek és ebédelni, és vagy most folytathatom. Most folytassuk. Köszönöm szépen. Péter apostol azt mondja tehát, hogy a jelen való igazságban szilárdak. Megelőlegezi ezt a hogy mondjam, tulajdonképpen ez, hogy az akkori hívők számára, hogy tudom, hogy ti ebben szilárdak vagytok. Nézzük, mi a jelen való igazság. Ez egy olyan nagyon izgalmas dolog, amelyet én nagyon szeretek. Mi volt a jelen való igazság Noé idejében? Noé idejében a jelen való igazság az az volt, hogy szállj be a csónakba. Ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes, most arra szeretném három példán keresztül is ráirányítani a figyelmet, hogy minden korszakban volt egy jelen való igazság. És akkor ez azt jelenti, hogy nekünk is van, természetesen, a végidében élő népnek is, egy jelen való igazságunk. Noé apostolról, éppen Péter apostol olyan szépen beszél, azt mondja, ő volt az igazság prédikátora. Hú, az igazság prédikátora. Magadra ismersz, testvérem? Én szeretnék magamra ismerni. Szeretném megélni az igazságot úgy, ahogy az Krisztusban van, és szeretném ezt az igazságot, ezt a Krisztusban megélt jó kapcsolatomat továbbadni másoknak. Ha te ilyen ember vagy, akkor nyugodtan ismerj magadra. És legyél te is az igazság prédikátora. Még akkor is, hogyha Noénak olyan hálátlan feladat jutott, hogy a közelgő özönvízre kellett figyelmeztetnie az embereket. Ugyanakkor, és hagyd mondjak valamit, Noénak egy bizonyos szempontból könnyű dolga volt, majd erre jobban rá fogok térni mindjárt, mert jobban be tudtam mutatni a bárka építésével azt, hogy Istennek van egy megmentő terve számodra. Tehát tulajdonképpen, ugye, amikor valakit meg szeretnénk menteni attól, hogy nehogy mondjuk beleessen a szakadékba, vagy nehogy valami rossz dolgot tegyen, akkor mivel tudjuk őt megmenteni? Azzal, hogy elmondjuk azt, hogy ezt azért ne tedd, mert jobban jársz, ha nem teszed, igaz? Na most Noénak volt erre egy ilyen szemléltető eszköze, hogy a bárkát értsétek meg, azért építem, mert Isten meg akar menteni. Ebből a szempontból Noénak egy picit könnyebb dolga volt egyébként, mint nekünk, majd erre még rá fogok térni. De hagyd mondjam a következő példát, Noé után szeretnék Jónásról beszélni, mi volt az ő jelen való igazsága. Az ő jelen való igazsága az volt, ugye, hogy Ninive 40 nap múlva el fog pusztulni. De egy kicsit nézzük már meg, ugye, hogy Noénak a jelen való igazsága az volt, hogy Isten el fogja pusztítani özönvíz által a világot. Ilyen szempontból természetesen neki sem volt könnyű, hogy valami negatívat kellett az embereknek elmondani, de persze ezt a negatívat, ezt csak úgy tudta ő is elmondani az embereknek, hogy Istennek van ebből egy kivezető útja, egy megmentő szándéka. Ugyanez volt Jónás feladata is, hogy bement ugye Ninivébe, és valahogy sokszor gondolkozunk azon, hogy talán az igazságot úgy be kellene csomagolni, hogy jó lessen az embereknek. De azt látjuk, hogy ezek az emberek nem ilyenek voltak. Noé is elkezdte építeni azt a bárkát, és utána elmondta, hogy miért építi a bárkát. Jónás sem lacafacázott, hogy úgy mondjam, ő sem szórakozott, hanem ő is azt mondta, 40 nap is el fog pusztulni, és biztos, hogy mondott még mást is hozzá, ami a megmentő szándékot hivatott bemutatni. Ezt nem írja le nekünk a Biblia, de azt leírja, hogy az üzenetének a magva ez volt. De azt mondja, Isten, én azért küldettem ide, hát tulajdonképpen gondoljátok el azért a jelenetet, hogy Jónás, aki ugye különbözött a niniveiektől, mert két külön nép voltak. Jónás ugye egy izraelita volt, a niniveiek meg ugye perzsák voltak, ráadásul egy ilyen vérszomjas akkori emberek, ugye azért sem akart Jónás Ninivébe menni, mert félt tőlük. Tehát, és akkor jön egy ilyen különleges figura Jónás személyében a városba, és már önmagában az, hogy ő megjelent, már azt üzente a ninéveieknek, hogy én azért jöttem ide, mert el kell mondanom nektek azt, hogy Isten meg akar titeket menteni. Ettől. És nagyon jól tudjuk, hogy sikerült neki. Sikerült neki, az igazság prédikátora lett. És sikerült neki. És ugyanezt hagyd mondjam el tulajdonképpen Keresztelő Jánossal kapcsolatban is. Keresztelő Jánosról ugye tudjuk azt, hogy azt mondta az embereknek, hogy térjetek meg, mert elközelget a mennyeknek országa. Ezen is egy picit gondolkoztam egyébként, hogy ezek a prédikátoroknak el tudták mondani egy mondatban azt, hogy miért is jöttek. Tehát Noé azt mondja, ha meg akarsz menekülni, szállj be a csónakba. Úgymond ez az én szolgálatom. Ez az én utolsó megmentő felhívásom, mindenki a csónakba. Ezt így könnyű elmondani, tulajdonképpen, mert össze van foglalva egy mondatban. Tulajdonképpen az Jónásnak is így volt a jelen való igazsága, hogy Ninive 40 nap múlva el fog pusztulni, térjetek meg, és hagyjátok el a bűneiteket, és akkor meg fogtok maradni. De ő neki egy kicsit nehéz volt valóban, mert ő semmi másra nem tudta ráirányítani a figyelmet, csak arra, hogy bűnösök vagytok. De Isten meg akar menteni. De neki is ezt, Keresztelő János meg azt mondta, ő is a bűneiből akarta megtéríteni, azt mondja, térjetek meg, mert. És akkor ezt azért mondtam csak, hogy akkor mi lehet nekünk. És gondolkoztam ezen, hogy én hogy tudnám összefoglalni egy mondatban a hármas angyal üzenetet, ugye? Hogy tudnám ezt összefoglalni? Valójában úgy, ahogy ha bibliailag akarom összefoglalni, akkor a negyedik angyal üzenetével. Ugye, ahogy Bianca felolvasta, Jelenések 18.4, azt mondja, fussatok ki belőle én népem. Valójában a hármas angyal üzenetet ezzel az egy mondattal lehet összefoglalni, hogy fussatok ki belőle, fussatok ki az összezavarodottságból. Mert igazából a hármas angyal üzenet az arra hívja fel a figyelmet, ugye, hogy az egész világ össze van zavarodva, hitbelileg is, a spiritualizmus által, az összekevert hittételek által, stb. Hát Babilonról van ugye szó. És így lehet összefoglalni, hogy fussatok ki, na de nekünk is ebben az igazság prédikátorává kell válni. Úgy, ahogy Keresztelő János is megtette, és ugye nagyon jól tudjuk azt, hogy János és János tanítványai aztán hogy örültek Jézusnak. Tehát a mi jelen való igazságunk nem más, ugye, mint a hármas angyali üzenet. És akkor azért, mivel látom, hogy sokan jegyzeteltek, mindazonáltal, hogy tudom, hogy tisztában vagytok vele, azért írjuk le, hogy a Jelenések könyve 14. fejezetében a 6-tól a 12-ig tart, ugye, a hármas angyali üzenet. Ellenben most nem ezt szeretném felolvasni, hanem a 14. fejezetnek a 14. versét hagy olvassam fel. Jelenések könyve 14. fejezet 14. verse, most ez lesz számunkra a legfontosabb. És láttam, és íme egy fehér holló, és a felhőn ült valaki. Hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És rájöttem valamire, testvéreim. Mi lehet az erő, amely által képviselni tudjuk a hármas angyal üzenetet? Vagy miben lehet benne ez az erő? Semmi másban, csak is ebben. Hogy én magam mennyire várom vissza. Tehát másban nem lehet, csak is ebben. És minden pillanatban erre kell, ezt kell magunktól megkérdezni. Hogy én tényleg várom vissza. Bennem ez egy igazán egy ilyen várakozás. Talán még azt is megkérdezhetem magamtól, hogy és miért várom én vissza annyira Jézust? Megkérdezhetem magamtól, én vágyakozok vele találkozni? Igazán vágyom arra, hogy ő megöleljen engem testileg? És én megölelhessem őt testileg? Vajon ezek a várakozások, ezek a vágyakozások, ezek úgy intenzívek benne? Mint ahogy ugye nagyon jól tudjátok, hogy az én nagyobbik lányom kint él ugye Amerikában, és talán tudjátok többen is, hogy most már a második kisfiú is megszületett, most már 3-4 hónapos, és gondolhatjátok, hogy mivel nem láttam, és még legalább egy évig nem fogom látni, és még csak reménykedhetek abban, hogy egy év múlva látni fogom a második unokámat. Talán buta a kérdés, igaz? Hogy vágyom-e látni?
Hát persze, hogy vágyom. Hát mennyire buta ez a kérdés? Hát ha szeretem a lányomat, akkor persze, hogy vágyom arra. Most vettem neki egy nagyon szép kis öltönyt, a kicsikének, úgy hívják, hogy GBL egyébként, a nagyobbik az Raymond Alejandro, ugye, mert az én nevemet kapta második névnek, az elsőt meg a férje után, Raymond Alejandro, a kicsike pedig Gabriel, és most lesz majd a gyerek bemutatója, és akkor láttam a kirakatba egy szép kis öltönyt, és akkor küldtem ki neki, hogy abba legyen bemutatva majd a kisfiú. Hát persze, hogy vágyom őt arra, karácsonykor fogom látni. Már most olyan értelemben mondom csak a karácsonyt, hogy akkor sokunkban benne van az, hogy milyen jó lenne a családnak együtt lenni. Nem fogom tudni látni. Talán majd jövőre? Talán majd jövőre. Persze, hogy vágyom. Hadd térjek vissza Jézushoz. Sőt, nekem jobban kéne várnom Jézus visszajövetelét, mint a kis unokámmal való találkozást? Jobban, igaz? Mégis miért van az, hogy miért van az, kedves Sanyi, hogy benned nem olyan kézzelfogható az, hogy Jézust várod vissza? Miért van az benned, Sanyi, hogy te van mikor jobban, mint hogyha erősebben munkálkodna, erősebben benned lenne az, hogy a kisunokádat talán, mint hogyha jobban szeretnéd látni, vagy azt már nagyon várod? Sanyi, miért van az, hogy ez közelebb van, az meg távolabb van? Ugye értitek, hogy ahogy ezt mondom nektek? Nem szabad. Nem szabad. És magamnak is mondom, nem szabad. Ne legyen ez elmélet a fejemben. Hogy hát igen, természetesen igen. Elméletileg tudom, hogy Jézust jobban kellene, hogy várjam vissza, mint a kisunokámmal, a soha, eddig még nem látott kisunokámmal való találkozást. Ugye értitek, mire gondolok? Igen. Ahogy azt mondja a Jelenések könyve 14. fejezet 14. verse, jön vissza az embernek fia, fején arany korona és a kezében éles sarló, és ez az igevers azután hangzik el, miután lezárul a hármas angyali üzenet hirdetése. Csodálatos dolog. Tehát az üzenetet hirdetnünk kell, de nekünk. Isten azt akarja, hogy te is legyél az igazság prédikátora. Tulajdonképpen, ha az én kis prédikációmnak most kellene címet adni, akkor ez lenne a címe. Legyél te is az igazság prédikátora. És az a helyzet, hogy tudom, hogy ez egy hatalmas kihívás. Tudom. Ráadásul el kell mondanunk a hármas angyal üzenetet. De nagyon sokan mi arra gondolunk, hogy a hármas angyal üzenetet a lelkésznek kell elmondania, vagy valami jó felkészült embernek. És elő kell venni hozzá egy csomó papírt, és a hármas angyal üzenetet nem lehet megosztani, mondjuk tegyük fel, bevásárlás közben, ha véletlen összetalálkozom valakivel, vagy segít nekem cipelni a szatyromat, mondjuk hazafelé, hát a hármas angyal üzenetet azt így nem lehet csak így elmondani, csak úgy simán, hogy mint ahogy Noé mondta el, hogy Hékás, meg akarsz menekülni, akkor szállj be a csónakba. Hát a hármas angyal üzenetet, azt valahogy úgy komolyabban kell venni, meg úgy ilyen, azt se tudom, honnan kezdjem el, meg a másiknak. Én megértem ezt. Én megmondom nektek őszintén, a hármas angyal üzenettel azut egy itt szolgáltam közöttetek, amikor odajött hozzám egy testvérnő, még azt is megmondom, hogy ki volt az, az Ürögdi Marika volt, és azt mondta nekem, Sanyi, nekem nem mondd meg, hogy hol van a hármas angyali üzenet, ez körülbelül 5 évvel ezelőtt lehetett, 5-6 évvel ezelőtt. Mert én tudom, hogy hol van a Bibliában a hármas angyali üzenet. Nekem azt sem mondd meg, hogy hogyan kell levezetni a hármas angyali üzenetet, mert nekem az is megvan. Nekem nem az a bajom. Nekem az a problémám, és most erre koncentráljatok, a Marika őszinte volt. Azt mondta, odafordult hozzám, és szíven ütött a kérdés. Azt mondta, Nem tudom megosztani. Nem tudom elmondani. Szeretném, de hogy kell a saját szavaimmal? Tehát ez őszintén, tehát szívből akartam, mint hogy én őszintén így tudok beszélni arról, hogy milyen, mennyire hiányzik az, hogy láthassam a kisunokámat. Ő is a saját szavaival. Hogyan tudom ezt úgy elmondani? Hogyan tudom ezt úgy átadni? És akkor ott álltam, és akkor igazából nem tudtam válaszolni akkor még úgy 5-6 évvel ezelőtt Marikának. És hazamentem, és azt mondtam magamba, igaza volt ennek a testvérnőnek. Igaza volt, hát én se tudom elmondani. Úgy a saját szavaimmal. Úgy csak így, csak ilyen egyszerűen. Mint ahogy a apostoloknak is viszonylag könnyű dolguk volt, hiszen ők együtt jártak Jézussal 3,5 évig. Pál apostol már lehet, hogy bele is unt. Mindig csak az abba, hogy mindig azt mondta az embereknek el, hogy Krisztus feltámadt. Mert mi más mondhat? Az volt az ő jelen való igazságuk. Mi fogtuk, tapintottuk, éreztük, ugye János apostol is ezt mondja, láttuk meghalni, és harmadnapra láttuk feltámadni. Nekik ez volt a jelen való igazság. Meg még hozzátették, hogy jönni fog vissza, tehát készülj el a második visszajövetelére. De bennük ez volt, mi vele voltunk, mi láttuk, mi éreztük, mi tudtuk, és feltámadt. Aztán te hiába mondod, hogy nem hiszed el, mert én meg láttam. Mondták ők, ugye? A saját szavaikkal, nem valami akadémikus tantárgyat mondtak el, elmondták a saját szavaikkal. És nekünk, én hiszem azt, hogy Isten mindannyiunkat fel fog erre készíteni, én így nagyjából akkor elmondhatom, hogy 6 éve foglalkozom azzal, hogy a saját szavaimmal tudjam teljesen természetes módon elmondani azt, hogy fussatok ki belőle én népem, azt, hogy leomlott, ugye az, hogy féljétek az Urat, leomlott Babilon, az is, hogy aki követi a fenevadat, felveszi a bélyegét, saját szavaddal, megmentő módon. Sokat foglalkozom ezzel. És én arra hívlak titeket, hogy legyetek az igazság prédikátorai. Legyünk mindannyian az igazság prédikátorai. Be kell mutatnunk a saját életünkkel, mert Noé is a saját életével mutatta be azzal, hogy építette a bárkát. A mi bárka az a mi jellemünk. A mi bárkánk az a mi jellemünk. Nem tudunk mit csinálni, de és valamire rájöttem. Most, hogy visszakezdtem dolgozni, illetve hát ugye most már szerencsére múlt idő, hogy 1,5 éven keresztül szállodai recepciós voltam. Képzeljétek el, a világban észrevettem valami nagy dolgot. Az emberekben nincsen szeretet. Úgy ki vannak hűlve, ahogy Jézus előre meg is mondta, hogy ez valami hihetetlen. Az, hogy én az emberekhez oda tudok fordulni, és egyáltalán rájuk tudok szeretettel nézni, már néznek rám, ez egy fura ember. Azt mondták nekem, hogy jó, Sanyi, te ilyen kedves vagy. Volt, aki ezt mondta nekem. Te ilyen vagy, a Sanyi meg olyan kedves. És ezzel tulajdonképpen át is léptek rajtam. A Sanyi olyan kedves, és kész. De a helyzet az, hogy igazából már a jellemünk bemutatásában az, hogy van egy ilyen, a szeretetet át akarjuk adni, amit kapunk Krisztustól. Már ettől ezzel világítunk, ahogy Bianca prédikációban hallottuk, már ezzel világítunk. És akkor mégiscsak el kell tudnunk mondani azt, hogy az első angyal elmondja Isten megmentési szándékát. Ugye féld az Istent. Persze, féld az Istent, mert ha szereted őt, ha tiszteled őt, ha bízol benne, akkor az életed könnyebb lesz, és könnyebbé fogod tudni tenni mások számára is az életedet. Úgyhogy el lehet ezt így is mondani. Ebben a pillanatban jött ki a számból. Ezt, hogy féld az Istent, így is el lehet mondani. Vettem ezt a telefont, a régi tönkrement, vennem kellett egy telefont 2 nappal ezelőtt. Bementem a boltba, és mondom az eladó nőnek, Mondom, én Isten hívő ember vagyok, úgyhogy imádkoztam, mielőtt elindultam volna a telefont venni. Nem tudom, hogy esetleg ön is Isten hívő-e, és utána folytattam, ő is válaszolt, aztán visszakérdeztem. Nem mondta el, hogy most hívő vagy nem hívő. Azt mondja, hívő vagyok. Jó, mondom, de akkor azt tessék kimondani. Ezt ki kell mondani. Ezt ki kell mondani. És mi derült ki? 3 éves kora óta a gyülekezetbe járt, és a Szabad Keresztény Egyház tagja, Sziget Szent Miklóson, és a Gere József az ő pásztorük. Ó, hát én mondom, jól ismerem a Gere Józsefet, mégpedig onnan ismerem jól, hogy ő nagyon szereti az én volt professzoromat, a dr. Szigeti Jenőt. Értitek? Milyen jó? Tehát igenis. Aztán nézzük a második angyalt. Azt mondja, hogy fussatok ki, gyertek ki Babilonból. Ez már egy kicsikét nehezebb téma, ugye? De erről is be lehet számolni, amikor arra hívjuk hogy az embereket, hogy igenis kell a Biblia tanítása szerint átvenni a dolgokat. Egy példával hagy hozzam közelebb hozzátok ezt. Képzeljétek el, hogy elmentem Bibliát tanítani egy házas párhoz. Az asszonynak nemrégi, előtte halt meg akkor nemrégiben a testvére, és ő csak arra tudott gondolni, hogy tulajdonképpen Isten az csak szeret, és az csak elfogad. Amikor Jób történetén keresztül közel hoztam hozzá azt, hogy is van ez az egész dolog, hogy Isten megengedte Jób életében ezeket a dolgokat, mert Jóbot is szerette volna elvinni odáig, hogy ki tudja jelenteni, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Képzeljétek el, hogy egyszerűen megkért arra, hogy ne menjek hozzá többet Bibliát tanítani. Ne menjek hozzá többet Bibliát tanítani, mert neki ez nagyon megterhelő. Neki nagyon megterhelő az, ahogy én mutatom be Istent a Bibliából. Mert Istenben csak jó dolgok vannak, és igazából ő Jobbnak a történetét se tudja így elfogadni. Hát mondom, szétszedhetjük a Bibliát tulajdonképpen, és akkor ami nem jó, azt kivehetjük belőle. De akkor lehet, hogy egy csomó, akkor ilyen vékony lesz. Az úgy neked jó lesz. És rájöttem arra, de nem mehettem hozzá többet. Be kellett fejezni. Azt szerettem volna ezzel a példával mutatni, hogy türelmesnek is kell lenni, szerető szívűnek kell lenni, és a Bibliára kell irányítani az emberek figyelmét. Ugyanakkor meg hagyd mondjak el egy jó példát is, amikor most, hogy ebben a szállodában, ahol legutoljára dolgoztam, volt ott egy úgynevezett front office manager, így hívják a recepciósok vezetőjét, egy fiatal ember volt. És képzeljétek el, mondom neki, tudod, én azt gondolom, hogy minden embernek arra van szüksége, hogy a Bibliából ismerje meg azt, ami a valódi igazság. Ne az legyen, hogy a filmekből tudjuk meg, vagy egy ilyen embertől, vagy egy másiktól, a Bibliából. Nekem van egy 20 részes ilyen Biblia tanulmány sorozatom. Ha gondolod, kezdjük el tanulmányozni, egy héten egyszer át tudjuk venni. Reggel 7-kor elkezdte a műszakját, este 7-ig tartott neki a műszakja, kilépett a szállodából, 4-8-kor már hívott este, képzeljétek el, Sanyi, kezdjük a Biblia tanulmányozást. Amen! Csodálatos dolog, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ahol lehet, ott hirdetni kell. Legyünk az igazság prédikátorai, és az embereket a Babilonból vezessük a Biblia tiszta szavához. A többi pedig bízunk a Szent Lélekre. És akkor Isten el fogja rendezni a harmadik angyal üzenetét is, a lehető legmegfelelőbb módon, hogy fel fogja az az ember ismerni azt, hogy mi a fenevad bélyege, mi az Istennek a pecsétje. Én nem szoktam elmondani az embereknek azt, hogy én adventista vagyok, mert én azt gondolom, hogy majd Isten kimunkálja bennük. Tehát mégis minden ember, akikkel eddig, már úgy értem, hogy nem szoktam elmondani, rögtön a legelején. Meg van, mikor már amúgy is tudják, hogy adventista vagyok, ez az ember tudja, hogy adventista vagyok, például ez a fiatal ember, akiről az előbb szót ejtettem, hiszen szombaton nem mentem dolgozni. Tehát ő tudja azt, hogy én az vagyok, de én ezt rá szoktam bízni. És mégis mit tapasztalok, hogy akiket felkészítettem a keresztségre, azok természetesen mind adventisták lettek. Tehát valami ilyesmi, amit szeretnék elmondani, hogy ezt a jó atya majd kimunkálja bennük. Úgyhogy legyünk mindannyian az igazság prédikátorai ebben az összezavarodott, kihűlt, szeretetlen világban.